Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai este minden kedves résztvevőjét, kedves testvéreket, ismerősöket, ismeretleneket. Pál apostol szavait szoktuk ilyenkor felidézni, az ő jó kívánságait. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyától, és a mi Úrtól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és helyünkön maradva megyünk részt ezen az esti alkalmakon, itt a gyülekezeti házban. Nagy szeretettel köszöntöm mindnyájunk nevében dr. Orvosi Takács Erődi professzorulat, kedves lelkipásztorulat, testvéremet, aki elvállalta, hogy ezen a héten 5 alkalommal is hirdeti közöttünk Isten örömhírét, evangéliumát, amikor mindig elmondjuk, hogy az evangelizáció már kevésbé ismert fogalom, mint 50 évvel ezelőtt, de annál fontosabb, hogy Isten szeretetéről szóló jó hír továbbadása, az evangelizáció, az örömhír nyilvános meghirdetése mindenkinek, akit egy picit is érdekel, egy picit is éri. Így köszöntjük a hitüket, gyakorló testvéreket és az érdeklődőket. Aki érdeklődőként van gyere, az külön is nagy szeretettel, reméljük, hogy otthon tudja érezni magát, és vigyen az, amiért többet attól, hogy elhangzik, hiszük, hogy építi ez az életünket, lelkünket, a jövőket, formálat, üzenet hangzik el estéről estére. Ha Isten engedés élünk, akkor csütörtök estén leszünk így a vendégünkkel, együtt pénteken délelőtt lesz nagypéntek, Isten tisztelt a templomban, péntek és szombat este pedig úrvacsori előkészítőkre várjuk a testvéreket, majd már húsvétra készülődve. Ennyit így előzetesként, illetve készítsük a mi lelkünket, szívünket énekléssel. Tegnap is elhangzott, csak nem ezek a versei, a 135. Zsoltát keressük meg. Most nem vetítettük jelentést, arra nem készültünk, illetve itt a háttérben most elárulom, hogy van egy érdekesség. Ilyenkor nekünk felnőtt konfirmáció alkalom szokott lenni. Ez is egyúttal egy hívogatás arra, hogy a következő csoportba be lehet kapcsolódni, és van közöttünk valaki, aki fizikailag Svédországban van, de a technika révén hallgatja, mint azt meglátja, amit most történik, mert így tud részt venni a felnőtt konfirmáción, és majd májusban hazajön, és akkor találkozunk vele, mert egyébként ő is, meg a férje is köszönményiek, de jelenleg Svédországban dolgoznak. Úgyhogy ez is egy érdekesség az egyik népnek, hogy áthidaljuk itt ezt a 2000 kilométert, és Isten ígérének üzenetét át tudjuk adni. Reméljük, a technika nem fogja ezt megakadályozni, hogy ő is mindent halljon és lásson. Tehát a 135. Zsoltárral készítjük a mi szívünket, lelkünket Isten ígérének befogadására. Az első 6 versét énekeljük is el végig. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok.
Thank you. Az Úr az én kőszálam, váram, megmentőm, Istenem, kősziklám. Nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegvárom ő. Ezért imádkozom és könyörgök hozzá. Imádkozzunk együtt is. Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Istenekkel szemben mi csak rólad éneklünk. Leborulunk a te szent templomodban, és magasztaljuk nevedet, mert te hűséges vagy, szeretettel veszel körül bennünket, és hódolunk neked, mert a te neved, a te igéd mindennél magasztosabb. Bármikor kiáltunk hozzád, te meghallgatsz bennünket, életünk annyi pillanatában bátorítottál, és öntöttél erőt a lelkünkbe. Téged magasztalunk, Uram. A Föld minden királyával együtt magasztalunk téged. Mert te fenséges vagy. Meglátod a megalázottat, és messziről megismered a fennhéjázót is. A szorult, nehéz helyzetbe jutottunk is mind a mai napig, ahova bűneink, szégyelnivaló tetteink, gyalázatosságaink taszítottak minket, de mégis mind a mai napig megtartottad életünket. És igaz útra vezettél minket. Ezért könyörgünk hozzád, döntsd el a mi sorsunkat a mi javunkra. Könyörgünk hozzád, Istenünk, a Zsoltárossal együtt, mi, akik tudjuk, hogy a te szereteted örökké tart. Ne hagyj el bennünket, most sem, ezután sem. És így magunkat megüresítve és megalázva hívunk és várunk téged. Könyörgünk, Urunk. Jöjj közénk, és áld meg ezt a neked szentelt alkalmat, hogy szívünkbe teljen csordultig a te ígéddel, és vágyakozzunk hozzád. Te ölelésedre és a te országod építésére. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Szeretett testvérek, Istenünk igéjét a tegnap a délelőtti istentiszteleten megkezdett szakaszunk folytatásából olvasom. Ezeken a részeken haladunk végig napról napra egészen nagycsütörtök estéjéig. Így most olvasom a Mózes második könyvének 32. részéből a 15. verssel kezdődően a fejezet végéig a 35. versig terjedő szakaszt. A következő képben. Ezután Mózes megfordult, és lement a hegyről kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mind a két oldalukon tele voltak írva. Erről is, arról is tele voltak írva. Ezeket a táblákat Isten maga készítette. Az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez: harci lárma ez a táborban. De ő így felelt: nem diadalének hangja ez, nem is a legyőzöttek gyászénekének hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjút, meg a táncot, haragra lobbant Mózes. Ledobta kezéből a táblákat, és összetörte azokat a hegy lábánál. Majd fogta a borjút, amit készítettek, elégette, porrázúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival. Majd ezt mondta Mózes Áronnak: mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt: ne lobbanjon haragra az én uram. Magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem: készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik: kinek van aranya? Ők pedig leszedték magukról, és ideadták nekem, én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni ellenségei csúfjára, odaállt Mózes a tábor kapujába, és ezt mondta: jöjjön hozzám, aki az Úré. Lévi fiai mind hozzá gyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik: így szól az Úr, Izrael Istenem: kössetek mindnyájan kardot az oldalatokra, járjátok be a tábort keresztül Kasul, egyik kaputól a másikig, és gyilkoljátok le testvért, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből mintegy 3000 ember. Utána ezt mondta Mózes: most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiaitokat és testvéreteket sem kíméltétek. Áldás számarátok. Másnap így szólt Mózes a néphez: igen nagy vétket követtetek el. Ezért felmegyek az Úrhoz. Talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta: ó, jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának. Mégis, bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek: csak azt törlöm ki könyvemből, ki vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahogyan parancsoltam, íme az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számonkérem vétküket. De megverte az Úr a népet, mert azt a borjút csinálta, amelyet Áron készített. Ez Úrunk igéje, Istennek legyen hála érte. Micsoda történet! Micsoda történet! Történet, amiben még így is, hogy két részletben hallottuk, van magasság és mélység, öröm és tragédia, pusztulás és remény. Micsoda történet! És azért, mert ez a történet ilyen, amiben van magasság, mélység, pusztulás és remény, ezért gondolom én azt, hogy ez a történet olyan, mint az élet maga. Mint az élet maga. Mint a te életed és az én életem. Amiben egymást követik a rossz napok és a jó napok, amiben együtt van reménység és reménytelenség, öröm és bánat, szégyen és büszkeség. Mindannyiunk élete ilyen. Mindannyiunké. Micsoda történet, ami olyan, mint az élet. Aminek van legalább 4 egymást követő mozzanata, és én a mai estén arra gondoltam, hogy én nem fogom csillogtatni előttetek retorikai
képességeimet. Egyszerűen csak kövessük végig, és gondoljuk végig ezt a négy nagy mozzanatot, ami ebben a történetben előttünk áll. Mert előttünk áll Mózes az ő haragjával. Aztán előttünk áll Áron az ő mentegetőzésével. Előttünk van az ítélet. A kemény ítélet. És utána előttünk van ismét Mózes. Egy teljesen más arcával. A könyörgő Mózes a saját arcával. De ne szaladjunk ennyire előre. Kár lenne eltagadni, mindannyian hallottátok, versről versre hűségesen olvastam fel. Ez a történet a haraggal kezdődik. A haraggal, amikor Mózes, aki semmit nem tudna, ha Isten nem mondta volna neki, de még fönt van a hegyen, a hegy lábánál, hagy fogalmazzak így, mert azt mondta nagy tisztelet úr, hogy nem kötelező palást vett ott vennem, úgyhogy merek ilyen kifejezéseket használni, palástól a vállamon nem tenném. Szóval lent a hegy lábánál megy a buli. És ezt nem lehet máshogy mondani. Ő pedig fönt, a hegyen, Istennel kettesben. És valahol félúton, a hegyoldalban ott van még egy szem hűséges ember, Józsué, akiről majd sokat fogunk még hallani, aki egy ponton majd átveszi Mózestől a nép vezetését, és aki majd beviszi őket az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre. Szóval ott áll ez az ember fent, Józsué valahol félúton, a nép pedig a hegy lábánál. És Mózes, ahogy megindul lefele a hegyről, a harag szépen lassan eluralkodik rajta. És kezdi hallani ezeket a hangfoszlányokat a tábor felől, és félig meddig aggódónak tűnik nekem Józsuénak a hangja, hogy ez valami harci zaj, vagy valami ilyesmi, talán történt valami baj, amíg mi távol voltunk. Valaki rajta ütött ezen a népen? Valaki megtámadta a testvéreinket, az atyánk fiait? Talán kirobbant a harc a táborban? Mi lehet oda lent? Kicsit jobban fülelni kezd Mózes, és azt mondja, hogy ez nem harci zaja, ez nem diadal zaja, és nem is keserves küzdelem zaja. És itt a magyar biblia fordításunk nem a legtökéletesebb utat választott. Amikor az mondja, hogy dalolásnak a hangját hallom én, nem fogom a testvéreket héber nyelvű fejtegetésekkel fárasztani. De itt egy magyarra szinte lefordíthatatlan héber kifejezés áll. Az a héber kifejezés, aminek az igei alakját, egy gyakorlatilag ugyanezt a kifejezést, akkor olvassuk a Mózes második könyvében, mikor átkelnek a vörös tengeren. És túl vannak ezen a nagy szabadító eseményen, és van nekünk egy gyönyörű énekünk Mózestől, és utána a végén, a Mózes második könyvének 15. fejezetének a végén van egy másik rövid megjegyzés, ami azt mondja, hogy és Miriam Mózes nővére is énekel. Na, ott találkozunk ugyanezzel az érkezővel. Ez nem olyan dalolás, ahogy mi elképzelünk egy ilyen kocintós bordalt, hanem ha lehet, még ennél is rosszabb. Mert ez egy olyan éneket jelent ez a héber kifejezés, amit Izrael csak akkor énekelhetne, amikor Isten segítségével diadalt arat. Ők eljátszák ott a táborban azt, és most lefordítom ezt értelemszerűen magyarra,
Ezek az emberek eljátszák a táborba azt, hogy velünk az Isten. És igen, azt hihetnénk, hogy a dalolászásnál, gajdolásnál nem lehet rosszabb, de lehet. Akkor lehet rosszabb, és az én életemben is akkor lehet ez rosszabb, amikor kilököm Istent az életemből, de úgy csinálok, mintha minden az ő vezetése alatt csinálnék. Testvérek, ez az az emberi állapot, aminél nem mehetünk lejjebb. Amikor az ember megtagadja az Istent, de úgy tesz, minthogyha vele lenne, a szívébe zárná, és vele járna. És pontosan ezt követi el itt Isten választott népe. És hogyha ezt tudjuk, akkor megértjük, hogy Mózes miért csinálja azt, amit csinál. Mert Mózes gyakorlatilag mindent elpusztít ezen a ponton, ami a keze ügyébe kerül. Először mit? Azt olvassuk, hogy elkezdi és összetördeli a kőtáblákat. Azokat a táblákat, amik Isten keze munkáiként kapott meg. És mit mond ezzel ki Mózes? Anélkül, hogy egy szót szólna. Azt mondja ki, hogy nem vagy méltó rá. Nem vagy méltó arra, hogy az Isten keze munkáját oda tegyen eléd. Képzeljük el ezt az embert, aki jön le a hegyről, és amikor ő fölmegy, nem tudja, hogy túlélje ezt a kalandot. Isten közvetlen közelébe lenni, ezt ősidőtől fogva tudja az ember, hogy ez nem egy veszélytelen vállalkozás. Ki tudja, meddig mehetek közel hozzá? És tudjuk, hogy ember veszélyes közelségbe nem mehet Istenhez. Isten azért lett emberré Jézus Krisztusban, hogy egészen közel jöhessen hozzánk. Ő jött közel hozzánk, mert mi nem mehettünk. És jön lefelé Mózes, már kezében a táblák, és képzeljük el ezt a pillanatot, amikor elkezd benne mozogni a gyanú, hogy itt valami nagyon nem úgy megy, mint ahogy kellene. Aztán ő is hallja. Aztán Józsuéval megbeszélik. És mikor odaér, és szem elé tárul a látvány, én elétek akartam tenni az Istentől kapott kézzelfogható bizonyítékot. És ti ezt nem vártátok ki, hanem csináltatok magatoknak valami olyasmit. Nem vagytok méltók. És összetöri. És erről a két tábláról nem hallunk soha többé. Majd újakról. És tudjátok, aztán oda megy ez a fura szoborhoz. És vegyük észre, hogy ez a mozdulat, ez a jel, ahogy Mózes kérlelhetetlenül oda toppan eléjük. Ez tökéletesen elég volt. És vegyétek észre, hogy ezt a nagy anyagi áldozatok árán elkészített szobrot utána Mózes fogja és porrázúzza, és senki nem próbálja megállítani. Egyetlen egy ember sincs, aki odaállna, hogy hát mit csinálsz? Hát ezért mi adtuk az aranyunkat? Senki meg nem akarja állítani Mózest. És végignézik, hogy forrázúzza, és végignézi, hogy beleöntik, bele szórja a vízbe, és még meg is isszák. Mint hogyha azt mondanak, hogy értjük Mózes. Volt egy nagy zsidó írás magyarázó, aki azt mondta, hogy ez a jelenet, ahogy hajlandóak meginni ezt a vizet, ez a bűnbánat első látható jele. Igen. Tüntessük el a föld színéről.
Ilyen történetek az ókori keleten egyébként időnként keletkeztek, hogy egy istenséget porrázúztak. Nem ez az egyetlen ilyen történetünk van az ókori keletről. Csináltak ilyeneket. De ez, hogy szó nélkül megisszák, ilyen nincs. Egyik nagy ókori keleti kultúrában sem fordult elő ilyen. Legalábbis, ha előfordult, akkor az az agyaktábla még nem került elő, ahonnan ezt tudhatnánk.
Igen, együtt semmisítik meg ezt a bálványt, és erre mondott még egy megjegyzést ez a nagy zsidó írásmagyarázó, amikor azt mondta, hogy csak egy kicsit vezetett volna Áron keményebb kézzel. Csak egy kicsit lett volna határozottabb. Akkor talán ez az egész incidens meg sem történik. És ezt egy nagyon elgondolkoztató megjegyzésnek tartom. És azt hiszem, hogy nagy igazsága van ennek az embernek, amikor ezt mondta. Emiatt, mert hogy senki nem próbálta megállítani Mózest, amikor elpusztította a bálványt. Hagyják, hogy elpusztítsa! És ha egy picit, csak egy picit lett volna keményebb ez a néppel Áron. De Áron belesétál egy nagy-nagy csapdába. Amit én nagyon szeretném, hogyha tényleg önkritikusan ez a gyülekezet is a szívére venne, mint ahogy én is a szívemre veszem, amikor a saját előjáróimra tekintek. De milyenek vagyunk mi, magyar reformátusok? Olyanok vagyunk, hogy nem szeretjük, hogyha megállítanak minket, amikor szeretnénk a saját fejünk után menni. Amikor az Isten embere azt mondja nekünk, ezt ne tegyétek. Ettől a szándékotoktól térjetek el. Akkor először bennünk megmozdul, hogy hát mi tudjuk. Ilyenkor jusson eszünkbe ez a történet. És gondoljuk arra, hogy mielőtt kimondanám, hogy tudom én, hogy mi a jó nekem, először inkább forduljak oda Istenhez. Ha a kellő pillanatban tudok imádkozni, testvérek, az sok rossz döntéstől megkímél engem. Mert mit csinált Áron? Ő kiszolgálta a közakaratot. Ti azt szeretnétek, hogyha bálványt döntenék nektek? Hát öntök én nektek bálványt. Olyat, amilyet akartok. Hozzátok az aranyat, én a többit megmondom. És vegyük észre ezt a finom kis jelzést, hogy amikor ezzel a kicsit szánalmas mentegetőzéssel odaáll Mózes elé, akkor majdnem elmondja a pontos igazságot, de csak majdnem. Mert a tegnapi történetben olvassuk, hogy ő először kifaragott egy öntőformát, és utána ebbe a formába beleöntötte az aranyat. Itt mit mond Mózesnek? Azt mondja, hogy hát én elkezdtem bedobálni ezeket a dolgokat a tűzbe, azt lett belőle ez a borjú. Megint, ha szó szerint lefordítanám a héber szöveget, ott azt a szót találjuk, hogy kijött. Kijött a borjú. Az úgy szokott lenni. De vegyük észre, hogy mennyire ilyenek vagyunk. Amikor be lehet állni az össznépi bűn mögé, akkor ezt milyen ügyesen oldja meg Áron? Nem én, ők. Ők akarták. És hát voltak épp, én csak ugye a logisztikát intéztem.
Igaz?
Begyűjtöttem, összerakosgattam. De tehetek én arról, hogy ez lett belőle? Igen, tehetsz. És én azt szeretném, hogyha ennek a történetnek minden egyes mozzanatát megpróbálnánk egy kicsit magunkra venni. Ezt az ároni viselkedést is. Mert ilyen az ember.
De azzal kezdtem, hogy ilyen az élet. Ilyen az életünk. Hogy amikor be lehet bújni, mert kiderül, hogy itt valami nagyon sötét dolog történt, akkor bebújunk a szürke tömegbe. Amikor arról van szó, hogy most népszerűnek lehet lenni, akkor, megint tegnap hallottuk, hát majd én készítek még egy oltárt is, amin áldozni lehet, majd én kihirdetem az Úr ünnepét. Én vagyok Áron. Én vagyok a rangidős, hisz Mózes messze a hegyen. Most mindenki rám figyeljen. Csak hogy ez nem működik, szeretett testvéreim. Egy dolgot jegyezzünk meg, mint a mai esténk vezérgondolatát. Istent csak kizárólagosan lehet követni. És ha valamit akár a mai estéről, akár az egész hétről elvisztek magatokkal, akkor az ez legyen. Istent nem lehet félig követni. És nem tehetjük meg azt, hogy egy kicsit az ő szolgálatára szegődünk, egy kicsit pedig bármi másére. Isten úgy akarja betölteni az életünket, ahogy van. És azt akarja, hogy az életünket úgy adjuk át neki, ahogy van. És ő betölti. És megajándékoz minket mindennel, ami kell ahhoz, hogy ezt az életet végigéljük tisztességben, becsületben. De az egészet akarja. Az egészet. Igen, Áron elkezdte kiszolgálni a nép elvárásait. Meglegyintette ezt, hogy hát én lehetek a népszerű. Én lehetek az, akit szeretnek. És ezzel szemben jön Mózes, aki azt mondja, hogy én most nem lehetek tekintettel senkire. Csak az Isten szövetségére. És azt gondoljuk, hogy rövid távon bizony Áronnak van igaza, de nem. Pont ez a történet mutatja meg nekünk, hogy rövid távon is Mózesnek van igaza. Mert igaz ugyan, hogy jött egy keserű csapás. És igen, ez egy nagyon sötét része ennek a történetnek, amikor emberek halnak meg a hűtlenség következményeként. De Mózes lesz az, akinek a közbenjárására megenyhül az Úr. Nem Áron a közbenjárás. Mózes, aki egy pillanatra se billen ki a szerepéből, a közbenjáró szerepből, és nem emeli följebb magát, mint ahova állította az Úr, és nem tér el ettől a szereptől jobbra se balra. Ő lesz az, aki eléri Isten kiengesztelését. Igen, testvéreim, vannak ami rövid távú megoldásaink, és szeretjük úgy elmenedzselni az életünk dolgait, bajait. Nem csak itt a gyülekezetben, otthon a magánéletünkben is. Milyen gyakran halljuk gyerekeinktől, pláne így a kamaszkor vége felé, amikor már egy kicsit őszintébbek magukkal, nekem is van 4 gyermekem, közülük már 3 felnőtt, szóval hallottam eleget az elmúlt 21 néhány évben, hogy jó ötletnek tűnt. Ezt meg lehet változatosan elmondani, hogy úgy nem gondoltam, ez a másik nagy kedvencem. A harmadik az az volt, amikor valamit nem csináltak meg, akkor azt mondták, hogy folyamatban van a pap. Tehát ezek voltak azok a kategóriák, amiktől egészen, igen, szóval nem mindig volt őszinte a mosolyom, amikor ezeket meghallottam. De ami köze van ennek a történetnek a mi életünkhöz, az pontosan ez. Hogy ezek rövid távon se jönnek be. És rövid távon sincs igaz. A Példabeszédek könyve azt mondja egy helyen, hogy még egy kis alvás, még egy kis szunnyadás, és így köszönt rá a szegénység az emberre. Igen. Rövid távi ötleteinkre azt gondoljuk, hogy majd van még nekem időm, majd rendezem a dolgaimat. A testvéremmel is, a barátommal is, a családtagjaimmal is, a rokonságommal is, meg majd egyszer az Istenhez, Istennel is, majd elrendezem. És én azt gondolom, hogy Áronnak sejtelme sincs, hogy mi lesz ennek a történetnek. A vége úgy abban a pillanatban jó ötletnek tűnik, hogy egy kicsit népszerű. Sőt, elmegyek odáig, hogy egy kicsit olyan, mint a politikus, hogy úgy jó ötletnek tűnik nekem, hogy most aggódik ez a nép, most meg kell őket nyugtatni. Most egy kicsit kínálunk nekik. De kiderül, hogy ez nem működik. Kiderül, hogy ez járhatatlan ez az út. Nagyon hamar. És ott van nekünk Mózes, aki végignézi ezt a fájdalmas, hogy ne lenne fájdalmas megtisztítást, és nem azt mondja, hogy látjátok, megbűvődtetek. Hanem azt mondja, minden elégtétel érzete nélkül, hogy én most fölmegyek a hegyre, vissza az Úrhoz. És jöjjön az engesztelés. És ennek a történetnek ez a megrázó része utáni első egy-két versnél talán még nem figyeltetek erre a finomságra fel. Na most felhívom rá a figyelmeteket. Itt azt mondja Mózes, hogy ez a vétek a mi vétk. Ő belehelyezi saját magát a bűnösök sorába. Nagy vétket követtetek el. Fölmegyek az Úrhoz. Ezt mondta az Úrnak. Nagy vétket követett el ez a nép. Mégis bocsáss meg vétküket. Ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amit írtál. Ez annyit jelent magyarul. Ölj meg engem. Nem akarok tovább élni. Ha nem bocsátasz meg ennek a népnek. Testvéreim, Mózes, az egyetlen, aki nem vett ebben részt. Na meg persze Józsué. És azt mondja, hogy engem törölj el. Engem. Vagy bocsáss meg nekik. És Isten azt mondja, menj és vezess őket tovább. Igen, Mózes egy dolgot tudott. Azt nem ismerhet el mást, csak és egyedül Isten szövetségét. Amikor azt mondtam az előbb, hogy Isten az egész életünket akarja, és kizárólag ráfigyelhetünk, akkor értsük meg, hogyha össze akarjuk foglalni ennek a népnek a nagy bűnét, akkor egyetlen egy momentumra érdemes figyelni. Miről beszéltek szüntelenül Izrael fiai, amikor a bálványra tekintettek, amikor el az aranyborjúra tekintettek? Ez az Isten, aki kihozott. Mint hogyha az ő közelmúltjuk, az csak a szabadításról szólt volna. Csak hogy az Istenhez fűződő kapcsolatunk, hagyd mondjam így, kicsit profánul, ez egy csomag, amiből nem vehetünk ki tetszés szerint egy-egy darabot. Izrael átélte Isten szabadítását? Igen, átélte. Utána átélte a 10 parancsolatot? Átélte a szövetségkötést? Azt is átélte. De ott már engedelmeskedni kellett volna. Köszönjük, ezt már nem kérjük. Ezt a második felét a csomagnak, ettől már el tudunk tekinteni. Kicsit ilyenek vagyunk.
Kicsit ilyenek vagyunk, és ez az utolsó mozzanat, amiről beszélni szeretnék, két mondatot. Tanuljuk meg ebből a történetből, hogy ez a Isten előtt szelektív módon megállás, kiválogatva azt, ami nekünk jó, és nem törődve azzal, ami egy kis terhet ró ránk. Szóval ez a fajta Istenhez fordulás, ez sose működött, és sose fog működni. Mert Isten az egész életedet akarja. Azt mondja, ezt így ad nekem. Bűnösen, majd én megtisztítom. Azt akarom, hogy térj meg, és aztán járjunk együtt ezen az úton. Engedd, hogy megszabadítsalak, mondja az Isten Izrael. Engedd, hogy kihozzalak a szolgaságból. Én kihozlak téged. Én adok neked először. De azt szeretném, hogyha erre a szabadításra te tudnál választani. És ez a válasz, ez az lenne, hogy igen, Uram, itt az életem, töltsd be, és mutasd meg nekem, hogy miképp cselekedjek. Ennyi. Megtapasztaltad Isten szabadítását? Azt gondolom, nem egyszer, nem kétszer. Én épp a mai napon a életemnek egy különleges pillanatára emlékszem, a családommal együtt vissza, amikor az ő különleges szabadítását tapasztaltuk meg. Ez egy ilyen nap. És biztos vagyok benne, hogy mindannyiótok életében van ilyen nap. Ha van ilyen, akkor ez pedig lehet az a pillanat, amikor föltesszük magunknak a kérdést, hogyan válaszoljak Istennek, aki megszabadított engem. Ki válaszoljon? Magában, csendes imádságban, és megváltozott életben. Az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Imádkozzunk szépen. Mindenható Istenünk, könyörgünk hozzád. Azért könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk egy olyan békességes hajlékot, egy olyan békésen leélt életet, ahol helyet tudunk és akarunk neked készíteni. Igen, Urunk, hajlékért és életért könyörgünk, ahol nem kell egyedül lennünk, mert te velünk vagy. Megköszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy te hívsz bennünket. Hogy nem a hűtlenségünket nézed, amit talán elkövettünk, hanem kiengesztelhető Isten vagy. Megköszönjük neked, hogy számtalanszor megszabadítottad az életünket. Megköszönjük neked, hogy megváltottál bennünket. És Krisztus áldozatának köszönhetően nekünk még a koporsótól se kell rettegni. És itt állunk, magunkat megüresítve, és kérünk, töltsd be a mi életünket. Te látod, Urunk, hogy szeretnénk átadni neked mindazt, ami a mi életünk megoldatlan nyomorúsága. És megköszönjük neked,
te nem fordulsz el tőlünk. Megköszönjük neked, hogy magadhoz vonsz, igéddel megszólítasz, bűnbánatra indítasz, és arra hívsz, hogy kövessünk egy kicsit hűségesebben és engedelmesebben téged. És könyörgünk Istenünk a világ békességéért, és könyörgünk a világ hatalmasaiért, hogy munkálják a békét. Könyörgünk a mi közösségeinkért, iskoláinkért, könyörgünk ennek a gyülekezetnek óvodájáért, a gyülekezet egész közösségéért, a gyászoló családokért, és könyörgünk a megsebzett beteg testvéreinkért. Imádkozunk egyházunkért, és imádkozunk Istenünk, hogy adj ébredést ebben az egyházban, hogy a mi életünk és testvéreink élete mozzó példaként ragyogjon fel, és egyre többen tudjunk segítségül hívni téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Hála legyen néked ezért. Amen. Együtt is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
Köszönjük Istennek az igét, az üzenetet. Köszönjük annak, aki elhozta közénk, Otto Bogosi hatás előtt, professzor úrnak, neki pásztor testvérünknek, a Református Tudományi Egyetem tanszékvezetőinek. Vigyük haza, amit szívünkre helyezettünk, csak szubjektíve megjelentem, hogy sok minden más mellett, hogy kiemelkedett Mózesnek a közben járó szerepe, még értelme Jézus Krisztuson mutat előre, akinek bele kellett halni ebbe a közbenjárásba. Jézusnak igen, Mózesnek nem kellett, mert Jézus az egyedüli megváltunk, és Mózes előkép, így előre mutat a Mesiásra. És azért azt is nagyon hazavinni, amit professzor külön kiemelt, hogy Isten követése kizárólagosságot igényel, tehát nem lehet úgy, hogy a félig követlek, Uram, fél szívvel követlek, mert hogy Jézus nem félig adta magát. Nem azt mondta, hogy a bűneid 50%-áért meghalok. Nagy baj lett volna. De ha még csak azt mondja, hogy 90%-áért meghalok, a 10%-ba belekárhoznék. Tehát Isten kizárólagos igénye mögött ott van az ő kizárólagos szeretete és teljes tökéletes szeretete, amit Jézus Krisztus áldozásában megmutatott. Nagyon köszönjük ezeknek a mély és sokszor nehéz ószövetségi történeteknek a kifejtését, kibontását, és szeretettel kérjük a következő estéken is, nálunk estére, és a testvéreket is várjuk. Adjuk tovább a hívást, lehet hívni barátot, szomszédot, ismerőst, rokont, munkatársat, amíg bőven helyünk, hanem akkor átmegyünk a templomba, de komolyan fordítva, tehát adjuk tovább a szeretetteljes hívást ezekre az estékre, egészen csütörtök estig, illetve péntek délelőtt a templomba, és természetesen nyitott Isten tiszteletet tartunk minden éleklődő, minden vágyakozó számára nagy péntek végén. Ennyit most ma estére. és egy énekkel zárjuk a mi evangelizációs esténk, a második alkalmát. Ez az ének pedig legyen, ami ki is van téve, a 726-os, a régi énekes könyvben a 464-es, tehát az újban 726, a régiben 464, énekelj végig, jöjj királyom Jézusom, szívem, íme.
Isten velünk, és a holnapig viszont.